Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Se voltál, remegett a
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Még május végén ültünk le beszélgetni Vasas Gáborral, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával a Balaton és Nagy Tavaink kapcsán. E beszélgetés első részében még a múlt héten elsősorban a Balaton kutatásáról és a tó vízállásával kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk. A mai adásban e beszélgetés folytatásaként a Balatont és más tavainkat érintő legnagyobb kihívásokról és a lehetséges megoldási lehetőségekről fogunk beszélgetni. Főigazgató úr, üdvözlöm ismét az adásban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Elsőként pedig arra gondoltam, hogy beszélhetnénk az algákról, mint egy olyan témáról, mely a Balaton kapcsán a közbeszédben elő-elő szokott jönni. Úgy tudom, hogy az elmúlt években az algavirágzás, az algák nagyfokú megjelenése gyakoribb volt, mint a megelőző időszakban. Mit kell tudni az algásodásról, milyen hatással vannak ezek az élőlények a tó élővirágára, és egyébként nyilván majd beszélünk arról is, hogy akár a fürdőzőkre, akár a vízminőségre milyen hatással tud lenni a jelenlétük.
Ugye azt szoktuk mondani, hogy régen minden jobb volt, régen bezzeg nem voltak algák, most pedig vannak. Egy kicsit óvatosabban és még távolabbról kezdenék. Egyrészt egy adott természetes víztér számára az algák nagyon-nagyon fontosak. Egy változatos algaközösség, amely egyébként, ha úgy tetszik, az a legjobb, ha úgy nagyon észre sem vesszük őket, de nagyon-nagyon fontosak a vízben. Ők azok, amelyek a táplálékláncnak az alapjait jelentik, nagyon-nagyon fontos szerepük van a oxigéntermelésben, a fotoszintézisben, ezek a parányi apró élőlények képesek a napfény energiáját úgy hasznosítani, hogy gyakorlatilag a fényenergiából olyan kémiai energiát, biológiai energiát tudnak létrehozni, ami a tápláléklánc többi tagja számára nagyon-nagyon fontosak, de kétségtelen, hogy bizonyos körülmények között ezek a parányi leginkább mikroszkópban található fotoszintetizáló élőlények el tudnak szaporodni. Gyorsan szeretném elmondani, és szeretnék erre visszautalni, hogy a Balaton esetében a legalgásabb időszak azok a 60-as évektől kezdődtek el, amikor a vízgyűjtőn a műtrágyát intenzíven használták, elkezdték használni. Ez egyébként világjelenség volt, alapvetően a 20. század közepétől kezdve kifejezetten súlyosan és egyre súlyosabban érintette a felszíni édesvízi, majd félsós, illetve a sós vízkészleteinket is szintén. És ez a Balaton esetében is bekövetkezett, olyannyira, hogy ez a 70-es, 80-as években odáig fokozódott, hogy kifejezetten sűrű, zöld, tulajdonképpen fürdése már nem alkalmassá változott leginkább a nyári időszakban a Balaton vize. És akkor, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, a Balaton esetében egy világhírű és európai hírű olyan menedzsment, olyan beavatkozás történt, aminek következtében egyébként egy 5-6-7 év elteltével nem tudunk hirtelen beavatkozások és hirtelen következményeket varázsolni, de csodássá varázsolták a Balatonnak a vizét.
Mik voltak ezek a beavatkozások?
Az egyre inkább városiasodó környezet már szükségessé tette azt, hogy a szennyvizet elvezessék a Balaton környezetéből. Megpróbáltuk és félig meddig sikerült újra létrehozni azt a kis Balatont, ami egy nagyon fontos szűrő rendszere volt a Zalának, és azóta is próbáljuk elhinni és imitálni, hogy ez a kis Balaton nagyon-nagyon jól működik. Mondjuk úgy, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon természetközelének tűnő élőhely, és egy picit mindig félrenézünk, nagyon komolyan foglalkoznunk kellene egyébként a Balatonnak a vízháztartása szempontjából a kis Balatonnal, de most nem akarok ebbe az irányba menni. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt legalább megpróbáltuk egyébként újra létrehozni ezt a kis Balatont, és olyan beavatkozások voltak a szennyvíztisztításban úgy önmagában véve, amely nagyon szépen megmutatta magát a 90-es évek elejére. Pici zárójelet hagyd tegyek, és közben volt egy rendszerváltás, amikor a mezőgazdaság majdnem csődbe ment, ennek következtében azért ez is jót tett magának a Balatonnak, a Balatonvizének, és egy alapvetően egy idealisztikus állapot alakult ki, ezt megint hajlandóak vagyunk elfelejteni. A Balaton a 90-es évek végére és a 2000-es évek elejére olyannyira tiszta lett, és én még emlékszem azokra a hümmögésekre, horgászoktól, illetve olyan emberektől, akik a halaknak a minél nagyobb mennyiségét szeretik látni például a Balatonban, hogy már túl tiszta ez a Balaton, hát ennek így nem lesz jó vége, mert hogy annyira tiszta. Igen, volt egy ilyen állapot, és ez az, amire utaltam, hogy az algavirágzásoknak van most egy újabb generációja, egy újabb időszaka, hogy már nem feltétlenül csak a külső terhelések, illetve nem feltétlenül csak a külső szervetlen anyag komponensek, amelyek bekerülnek a vízbe, okozzák az algavirágzásokat, hanem az olyan hirtelen bekövetkező időjárásváltozások, körülményváltozások, amelyek olyan állapotokat generálnak a vízben, hogy beindul indulhatnak az algák. Ez ugye részben az a belső terhelés, amiről beszéltem, de igaz az is, hogy most már még fokozottabban kellene figyelni azokra a külső terhelésekre, amelyekre én azt gondolom, hogy még ott van mozgástér, hogy alapvetően a különböző vízbe kerülő anyagoknak a mennyiségét vissza kéne venni. Sőt, én azt gondolom, hogy jó lenne a zéró tolerancia irányába menni ezzel kapcsolatosan, mert nagyon vigyáznunk kellene ezekre a sekély tavakra, ha azt akarjuk, hogy megfelelő minőségűek is legyenek, hogyha erre is akarunk figyelni, és akarjunk figyelni, ne csak a mennyiségre figyeljünk. És alapvetően így igaz, hogy ezek az újabb generációs algavirágzások elkezdtek beindulni a Balaton vizében, és ez így jut eszünkbe, és így tudunk erre figyelni, hogy úgy tűnik számunkra, hogy most megint egyre algásabb a Balaton. Azt szeretném mondani, hogy a Balaton alapvetően például a mai napon, nagyon fontos elmondjam, hihetetlen tiszta és csodálatos minősége van jelenleg május végén a Balatonnak.
Egykor ugye a műtrágyák jelentették azt a többlet tápanyagot, amely a tóvizében megfigyelhető változásokat okozta. Most ismét a műtrágyák jelentik a gondot, vagy esetleg megjelentek új tényezők is?
Alapvetően azt a mennyiségű és minőségű műtrágyázást, amit műveltünk a 60-as, 70-es, 80-as években, azért azt visszafogtuk, azért ez most már ilyen mértékig nem jellemző, de ahogy mondtam, a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok között, a jelenlegi fizikai, kémiai és biológiai paraméterek között már a meglévő terhelések is néhány esetben nagyon problémásak lehetnek. Mik ezek a bekövetkező anyagok, és én azt tudom mondani, hogy szerencsére a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíznek nem is a teljes mennyisége, de a legnagyobb mennyiségbe már nem érinti a Balatont optimális esetben, hogyha nincs haváriás csőtörés, zárójel bezárva. De alapvetően van még egy-két olyan terület, amivel azért érdemes foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ott még van mozgástér. Például nem csak a klímaváltozás következett be, hanem a hajóknak a száma is bekövetkezett a Balatonban. Forró nyári napokon az egy nagyon kedvelt tevékenység, hogy ma már nem a partról strandolunk, hanem nagyon sokan hajóról, nem feltétlenül a hajózás élményeinek élnek, hanem kimennek a vízre. A hajósoknak egy része, és szeretném rögtön mondani, hogy nem általánosítok, mert akár a hajósok, akár a horgászok között hihetetlen, hogy milyen Balaton szerető és természet szerető emberek vannak, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. De azért a nagy tömegek esetében előfordul, hogy a hajóknál nem figyelünk arra a fedélzeti szennyvíz mennyiségre, ami például egy szép nyári nap, vagy két nap, vagy három nap alatt össze tud gyűlni a vizen, és szeretném megcáfolni őket, nem kell valami a halaknak. Igenis számít, ne mondjuk azt, hogy ez az egy tartálynyi nem számít a Balatonnak, de igenis számít, és legyünk tekintettel a többi fürdőzőre, ahogy mondtam, klímaváltozás, nem 20-22 Celsius fokos vízbe eresztik be azt a fedélzeti szennyvizet, ami 20-30 évvel ezelőtt következett be, hanem néhány esetben 30 vagy a feletti hőmérsékleti viszonyok közé, és azt szoktuk mondani, hogy például a fekáliás mikrobiális rendszereknek egy jó része nem tud túlélni a természetes vizekben, de azért szeretném elmondani, hogy most már másként viselkednek ezen körülmények között, ami van, úgyhogy igenis erre nagyon fontos, és szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon-nagyon szomorú esetek jutottak el hozzánk, rengeteg kikötőmester kereste meg az intézetünket, hogy ők úgy érzik, hogy nagyon komoly problémák vannak egyes kikötőkben, ugyanis hiába vannak képítve azok a rendszerek, szivattyúk, amelyek biztosítanák a hajósok számára, hogy távozzon a fedélzeti szennyvíz, ennek a használata a nullához közelít, illetve gyakorlatilag nulla. És ugyanez van a horgászat esetében is, hogy ott pedig az etetőanyagoknak érdekes módon nem feltétlenül csak a mennyiségéről, hanem a minőségéről is beszélni kellene. Ott is kellene majd egy limit, de sokkal bonyolultabb a helyzet az etetőanyagok kapcsán. Ma már nem a jó öreg régi olyan etetőanyagokról beszélünk, aminek az összetételét ismerjük. Ma már a ki tudja mi van benne típusú etetőanyagok vannak, ráadásul majd szeretnénk erről beszámolni. Egyáltalán nem mindegy, hogy növényi vagy állati eredetű etetőanyagot használnak a horgászok, mert az állati eredetű etetőanyagok esetében például az a foszfor, ami egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a tónak az eutrofizálódása szempontjából, jóval magasabb szinten van, mint egy növényi etetőanyag esetében, tehát szó sincs arról, hogy akár úgy egy az egybe be kellene tiltani, de ott is vannak bizonyos dolgok, amire talán egy picivel jobban oda kellene figyelni.
Most el kell mennünk egy gyors szünetre, de a folytatásban is a Balaton sérülékenységéről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott az űrzavaj, és minden a világon. Egyszer egy pillanat kiragad, ahogy az átületél felkavar, mint egy trópusi szélvihar, és már te vagy a világon. Ez az őrült lángolás, mint egy éles tolvonás,
megélheti ezt az érzést, ami ránk talált. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott az űrzavar, és minden a világon egyszer egy pillanat kiragad, ahogy az átöletél felkavar, mint egy trópusi szélvihar, és ma te vagy a világon. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott az űrzavar, és minden a világon egyszer egy pillanat kiragad,
a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a szünet előtt a Balaton sérülékenységéről kezdtünk el beszélgetni, és ezzel is fogjuk folytatni, és fordulok is vendégemhez, mennyire nevezhető sérülékenynek a magyar tenger?
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Balaton a maga sérülékenysége és a sekély tavaink közül még viszonylag jó helyzetben van és jobb helyzetben van, mert nagyon hosszan nem szeretnék beszélni a Velencei tóról, de azért nagyon kellene hosszan beszélni a Velencei tóról. A Balaton esetében azért szeretném elmondani, hogy szokták helytelenül mondani, hogy mikor szárad ki a Balaton. A Balaton még nem szárad ki. Tehát a múltban nem tudunk rá olyat, hogy kiszárad volna. Érdekes, az 1800-as évek végén volt egy olyan időszak, mikor a legalacsonyabb volt a Balaton. Nagyon furcsa egyébként. Kétségtelen, hogy aszályos időszak volt, de már a Sió meg volt nyitva, és már akkor is az emberi gyarlóság, a vízimalom lobby volt az, aki kilobbizta azt, hogy minél több víz menjen le a Sión, és ennek következtében volt, amikor a legalacsonyabb volt a Balaton, de Balaton nem volt még kiszáradva. Ellentétben a Velencei tóval mind az 1800-as évekből, mind az 1900-as évekből tudunk nem egy olyan alkalmat, amikor a tudomásunk szerint vagy teljesen, vagy majdnem teljesen kiszáradt körülmények közé került a Velencei tó. A Velencei tó ugyanúgy egy sekély tó, de egy még sérülékenyebb, még kisebb vízmennyiséggel rendelkező, ráadásul még kisebb vízgyűjtővel rendelkező tó, amiről nagyon jó lenne legalább annyit tudni, mint a Balatonról, és a Balatonnak van egy Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, aki még akkor is, hogyha nincs pénze és az utolsó fillérjét is arra áldozza, hogy a Balaton monitoringgal foglalkozzon. A Velencei tó esetében alapvetően nem beszélhetünk ilyen kutatóintézetről, és rögtön szeretném védeni akár a kormányhivatalokat és akár a vízügyeket, akár a KDT víziget. Annyi viszontagságos év után és annyi vagy fejlesztés elmaradása, illetve leépítés kapcsán nagyon nehéz olyan komoly kihívásokkal szembenézni, ami például egy Velencei tóra néz a jelen körülmények között. Mi már több éve jelezzük a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ami nincs tőlünk messze a Velencei tó, hogy nagyon nem ártana legalább az a tudományos alapú monitoring, amit a Balatonon végzünk, ugyanis a legleges legnagyobb probléma most a Velencei tavon nem az, hogy lehet, hogy kiszárad, mert egyébként a Velencei tó lehet, hogy tényleg ki fog száradni, hanem igazándiból nem rendelkezünk azokkal az adatokkal, amelyek alapján egy épkézláb és jó döntést lehetne hozni a Velencei tó kapcsán. Vannak olyan mérések, és megint szeretném védeni a kormányhivatalt, illetve a vízügyet, hogy amit csak lehető megtett, de itt alapvetően olyan paraméterekre és olyan mérésekre és olyan tanulmányokra van szükség, amelyet egyébként ma már egy rutinlabor nem tud elvégezni, és ezért tudom azt mondani, hogy nagyon kár ezért, hogy például megfelelő források olyan összegek röpködtek az elmúlt években úgy általában, hogy mi mire ment el. Itt alapvetően közel sem olyan nagyságrendekről beszélünk, hogy egy igazán jó tudományos alapú monitoringgal legalább rendszeresen rendelkezünk a Velencei tóról.
Az alacsony vízszint a Velencei tó legnagyobb problémája, vagy mivel kell még szembenéznie ennek a tónak?
Ott például látható, hogy ha valaki észreveszi, nem csak arról van szó, hogy egyre nagyobb területek kerülnek szárazulatra, hanem alapvetően a víznek a színe is nagyon komolyan megváltozott. Ott például ezt úgy szokták mondani, hogy egyfajta rezsim shift következett be, de egy egy nagyon komoly változás, egy élőlény közösségbeli változás, amelyekről igazándiból nagyon komolyan fogalmunk sincs. Amikor belenéztünk a Velencei tóba, ott például a teljes alga közösségnek a teljes cseréje bekövetkezett az elmúlt években, csúnya szavakat mondok, olyan pikoalgák, pikocianobaktériumok, apró algák jelentek meg, amelyek például az egészen betöményedő szikes vizekre jellemzőek. Nagyon komoly változás. Például azok a bentikus ajzatközösségek, amelyek nagyon-nagyon fontosak a halak számára, szinte teljesen hiányoznak a vízből. És közben rémülten csodálkozunk azon, hogy az általunk nem ismert mennyiségben, hihetetlen mennyiségben belepakolt halak valamiért legyengülnek, illetve elpusztulnak. Nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű adatról, illetve tudásról a vízről, rettenetesen hiányzik, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medence számára minden víztér esetében, de ez valami hihetetlen, ez egy nagyon komoly hiány, hogy nem figyelünk oda azokra a nagy tavainkra, akár a Fertőről, Velencei tóról, Balatonról beszélek, és egy nagyon köztes, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, erről is beszélhetnénk nagyon hosszan, például a Tiszatóról, ami alapvetően nem is feltétlenül tó, hanem egyébként csak itt azért mindig Kárpáton most a úgy általában az embereket, illetve a civilizációs beavatkozásokat. Én alapvetően lenyűgözőnek és egy hihetetlen jól sikerült, mesterséges víztérnek tartom. Az egy másik dolog, hogy nagyon jól átgondoltan és nagyon jól sikerült megtervezni, olyan belső holtágakkal, morotvákkal és belső folyásokkal rendelkezik, ami biztosította azt a hihetetlen, gyönyörű és nagyon változatos élőlény közösséget, ami egyébként, ami jellemzi egyébként ezt a vízteret, de ott is szeretném megmondani, hogy ott is megvan a maga kihívása annak a víztérnek, és nem elég ez a beszélgetés, hogy végigmenjünk az összes víztér összes problémáján. Ott már elkezdtük elkövetni azt a problémát, amit a Balatonnál az 1800-as évektől kezdve szisztematikusan a beépítésekkel nagyon rosszat teszünk a víznek. Az most a Tiszatónál beindult, és ott is van egy más, mert minden, ezt szeretném elmondani, hogy ha már így belekaptam egy kicsit a Magyarország víztereibe, szeretnénk ilyen általános politikusi megfogalmazásokat mondani, hogy mit kell tenni. Nagyon sok esetben nagyon egyedi a kihívás és egyedi a probléma. Nem olyan egyszerű, sőt, még akár egy Tiszán vagy egy Dunán belül is tudok mondani olyat, hogy az egyik kanyarulatban az egyik fajta beavatkozás nagyon jól tud működni, vagy tudna működni, míg a másik esetben nem. Ez ugyanúgy igaz a sekély tavainkra, vagy ha úgy tetszik, a nagy tavainkra, ugyanis egyenlőre úgy néz ki, hogy mind a természet közeli állapottól való távolság is más-más ezeknél a víztereknél, és nagyon komoly egyedi kihívások vannak ezeknél a vízterek esetében. És a legnagyobb probléma az, hogy néhány esetben nem is tudjuk, hogy ezek micsodák, mert erre nem szántunk megfelelő forrást, meg elegendő forrást.
Tehát akkor a víztestek méretéből nem tudunk arra következtetni egyébként, hogy mi fog vele történni, tehát magyarul mondjuk a Velencei tónak az esetét, azt nem tudjuk általánossá tenni, vagy általánosan nézni. Nem ez fog történni véletlenül az összes magyarországi kisebb tóval, hanem mindenhol az éppen aktuális helyzetnek megfelelő változások fognak bekövetkezni.
Igen, azért azt szeretném hozzátenni, hogy itt van azért egy nagyon általánosítható, nagyon komoly kihívás, amit én nem is értettem az elmúlt években, hogy ez nem az, hogy a top 3-ba, de a top 5-be nem került be ebbe az országba. Ez az asszályos kihívás, azért ez egy nagyon komoly kihívás az egész Kárpát-medencére nézve. Tehát azért ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. Itt vagyok annyira ünneprontó, hogy nem egyszerű a megoldás, és ez nem úgy van, hogy lesz egy általános recept, ami mindenhol működni fog. De azért az általános, azt szeretném elmondani, hogy ha nincs víz, akkor nincs víz, akkor csökkenni fog a víz mennyisége. Ez, ami mindenkinek szembe tűnik, inkább arról beszélek, hogy ezen túl van még néhány olyan kihívás, vagy ennek a megoldásai, azok egyediek lehetnek. A Velencei tónak a problémája nem feltétlenül képezhető le arra, hogy a Balatonnak mondjuk egy x-ed résznyi jóval kisebb területe, tehát akkor ez mondjuk hamarabb következik be, és így vagy ilyen formába fog. Nem, ennél a természetes közösségek, természetes vízterek jóval bonyolultabbak, itt egyedi kihívások vannak, egyedi beavatkozások történtek az ember által is, ezt is tegyük hozzá, és egy vízteret nem csak az adott víztérnek, meg az adott mennyisége, minősége jellemzi, hanem, hogy említettem, a vízgyűjtőnek a kihívása is.
Ezekről a kihívásokról, illetve a lehetséges kimenetekről fogunk beszélgetni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.
kell-e nekem, és megtalálom, jobb lesz-e az életem, vagy nem.
A bata kifakad, elmosod mindenem, de szemem csak után forgatja az elemeket. Ha jól mennek majd a dolgok, ha összeáll majd a kép, meg lesznek mind a darabok, mondd, hogy emlékszel arra még. Hogy
hívjakul, ez a szerelem, pont azt nem lelem, mi kell én nekem, s ha megtalálom, jól lesz-e az életem.
Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a Balatonról, illetve a nagy tavaink helyzetéről és kihívásairól beszélgetünk, és fordulok is újra vendégemhez. Ugye korábban elhangzott, hogy a Velencei tó a történelem folyamán már többször kiszáradt, és ennek nyomán az jutott eszembe, hogy vajon mi a legrosszabb, ami egy tóval történhet. Az időszak időszakos kiszáradás, vagy a már szintén említett az élővilágot érintő változások, amelyek teljesen új pályára állíthatnak egy víztestet?
Jó, hát ez egy jó kemény kérdés, és erre azért nyilván úgy kell válaszoljak, hogy egy tóra a legrosszabb, ami történhet vele, az, hogy eltűnik. Tehát ebbe azért ne varázsoljunk és ne beszéljünk mellé, ez egy szörnyű dolog ezt végignézni, tehát egy tónak a kiszáradása. De azért az egy nagyon nehéz ügy, és itt van egy nagyon komoly konflikt egyébként a természetvédők, környezetvédők, illetve a úgy általában a társadalom között. Azért vannak olyan időszakos vizek, vízterek, amelyeknek, hát ez így csúnyán hangzik, hogy az a dolga, hogy kiszáradjanak, de a működésükben ez benne van. És amikor nagyon tenni akarunk ellene, rögtön szeretném felhívni a figyelmet, nem feltétlenül pont a Velencei tóról beszélek, ott egy nagyon kemény és súlyos döntést majd hozni kell az elkövetkezendő időszakban, de az, hogy egyes időszakos vízterek eltűnnek, majd utána a maguk természetes valójába újra tudnak töltődni, ez néhány esetben egy jobban sikerült dolog, mintha elkezdünk átgondolatlanul beavatkozni egy adott víztérbe, illetve nem megfelelő döntéseket hozunk. Én ezért szoktam azt mondani, hogy ez egy olyan divat, az azonnali vízpótlás és az azonnali beavatkozás. Igen, annak az azonnali beavatkozásnak legyen már egy olyan mögöttes háttértanulmánya, ami mentén ezeket meg tudjuk hozni.
És mi a helyzet az élővilággal, az átalakuló körülmények, illetve a beavatkozások nyomán? Őket ez mennyire viseli meg?
Nagyon sok esetben az a természetes jelenség, hogy egy adott víz visszahúzódik, majd utána visszatöltődik. Az élőlény közösségeknek ez alapvetően lehet, hogy jobbat tesz, mint hogyha valami nagyon súlyos és oda nem való beavatkozást teszünk az adott víztér kapcsán. Az, hogy ennek a víznek a szintje ingadozna, azzal nem lenne baj, de itt most nagyon úgy néz ki, hogy ezen aszályos körülmények között, ahol most a Kárpát-medence van, nagyon úgy néz ki, hogy közeledünk egy olyan időszak fele, ahol akár megközelíthetjük azt, hogy akár a Velencei tó esetében beszélhetünk a kiszáradásról, de itt azt mondom, hogy még a kiszáradás jelenleg nincs a nyakunkon, de én azt láttam, hogy ott történtek olyan dolgok, amik nem biztos, hogy jót tettek úgy önmagába véve a Velencei tó. Egy nagyon komplex rendszerről van szó, és azt gondolom, hogy a úgynevezett nagy tavak között az egyik legnagyobb kívás, és akkor a fertőről nem beszéltem, de legalább egy pár szót hagy szóljak már. Nem véletlen volt az, hogy gyakorlatilag a természetvédőknek a közössége felhörrent az ellen, hogy a természetes élőlény közösségeknek a kiirtásával olyan urbanizációs beavatkozást kíséreltek meg, ami szerencsére nem következett be. De azt szeretném elmondani, hogy itt nem csak arról van szó, hogy meg akarjuk védeni éppen azt a fészkelő madarat, vagy éppen azt a nádast. Ezt kellene megérteni. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy a természetes élőlény közösségekkel ellenállóbbá tudjuk tenni, vagy ellenállóbbá tudjuk tartani az adott vízteret. Ezért sérülékenyebb jóval néhány olyan víztér, amelyekbe nagyon komoly emberi beavatkozások voltak, vagy nagyon komoly beépítések következtek be. Nem véletlen, hogy a fertő kapcsán is bizony, ott is vannak nagyon komoly problémák a vízszinttel, de ott azért egy olyan élőlény növényi közösség veszi körbe azt a vizet, ami egyelőre úgy néz ki, hogy egy viszonylag jó pufferzónának tekinthető, és remélhetőleg olyan nagyon nagy baj nem fog bekövetkezni az elkövetkezendő időszakba. Ott még egész jól beszélhetünk természetes vagy természetközeli állapotokról. A Balaton esetében és a Velencei tó esetében, hát ott azért távol kerültünk bizony a természetes állapotoktól.
És feltételezem, ezért is van elég nagy jelentőség annak, hogy az inváziós fajok minél kevésbé jelenjenek meg, vagy minél kevésbé nyerjenek teret, főleg abban az esetben, hogyha képesek lehetnek kiszorítani az egyébként őshonos fajokat.
Igen, de azért azt kell mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán a hirtelen bekövetkező fizikai, kémiai és biológiai paraméterek megváltozásával nagyon hirtelen utat tudunk engedni olyan élőlény csoportoknak, akik eddig nem voltak itt. És ez is például az ezredfordulótól kezdve fokozott módon jelen van, akár a Balatonban, akár a más vízterek esetében. Ez néhány esetben teljesen észrevétlenül zajlik ez a folyamat, amikor megjelennek és hirtelen elszaporodnak, mert nagyon sok esetben hamarabb jelennek meg, mint például az ők parazitái, az ők ellenségei, az ők fogyasztói, és ennek következtében nagyon-nagyon erőteljesen el tudnak szaporodni, és nagyon sok esetben, ahogy említette, ki tudja szorítani az őshonos fajokat. De azért ezért is nagyon sokat teszünk. Ha már a Balatonról beszélünk, a Balatonban ezek a zárt öblözetek, amelyek teljesen megváltoztatják a Balatonnak azt a nagyon fontos egyébként pufferkapacitását, ellenálló képességét, ami jelen van a vízben, ezek a kikötők például meleg ágyai az inváziós fajoknak. Csak egy példát akarok hozni, ami úgy mindenki számára világos. világos és nagyon szépen látható. Például az a bizonyos törpe hacs, aminek még jó néhány évtizeddel ezelőtt még úgy néhány helyen örültek is, hogy jaj, de érdekes faj, az jelen esetben egy olyan inváziós faj, amit jó lenne elkerülni, és szeretnénk elkerülni, és ebbe azt gondolom, hogy úgy nagyjából konszenzus van mind a társadalom, mind a horgászok és mindenki esetében. Például az ilyen megváltozott, beavatkozással tarkított parti területeken nagyon jó lehetőséget biztosítunk. Az inváziós fajok mellett egyszerre dolgozik az emberi beavatkozás és az a klímaváltozás, ami például melegebb vizet biztosít egy olyan trópusi, szubtrópusi vagy mediterrán fajnak, amely megjelenhet.
Tudunk egyébként olyan nemzetközi példákat, nemzetközi jó példákat, amikből esetleg okulva elindulhatunk, vagy egyébként, ahogy ez most már sokszor elhangzott, minden tónak az esete egyedi, és mindenhol helyben kell ezeket tulajdonképpen létrehozni.
Igen, tudunk olyat, hogy kiszáradás közeli esetben tereltek vizet egy adott rendszerbe, olyat is tudunk, amikor nem a kiszáradás volt, hanem egyáltalán valahova el kellett vezetni a vizet, és ezek között vannak olyan példák, amelyek jósultak el, és vannak, amelyek kevésbé jósultak el. Itt is felhívnám a figyelmet. Igen, mindig jó okulni más példából, de nagyon óvatos lennék. Végig arról beszéltünk, hogy itt nagyon sérülékeny, sekély tavakról beszélünk. Nagyon egyedi élőlényközösségekkel, nagyon egyedi rendszerekkel és kihívásokkal, úgyhogy ebben az esetben én azt gondolom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni. Ez nem azt jelenti, hogy szigorúan tilos és szó se legyen róla, de alapvetően nagyon meg kell fontolni még azon túl is, és szeretném arra felhívni a figyelmet, ami 20 évvel ezelőtt evidenciaként tűnt, mert ott még elég víz volt, és át tudjuk vinni a másik vízgyűjtőre, az már nem biztos, hogy most működik, vagy amikor igazán haváriás és igazán szélsőséges helyzet lesz, hogy akkor ez működni fog. De én nagyon felhívnám a figyelmet arra az adaptációs lehetőségekre is, amelyek például még jelen vannak.
A szünet után ezekről az alkalmazkodási lehetőségekről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Belülről. Ma este elpusztam pár dolgot, kezdtem előről. meg holnap minden is jobb lesz, jön majd nekem új esély. Érzem, hogy ez jó gondolat, ennek éj. Megint itt magamnak prédikálok, remélem most épp nem vagyok állnok. Remélem ma majd nem baszom át magam, ledöntöm a falon. Énekel itt a rancs, mennyit ér a szavam. Tépem itt a hajam, nyugtatom az agyam. De jó így világtalan, ürítem a poharam. Én táncolok mezőkön, mezőkön.
Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja, én Novák Zsombor vagyok. Ma Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk a nagy tavainkat érintő kihívásokról, most az utolsó részben pedig megnézzük, hogy a turisták, a lakók és a nyaralók mit tehetnek a Balatonért, és hogyan kellene változtatnunk a tóhoz való viszonyunkon, hogy minél inkább megőrizzük, vagy visszahozzuk annak természetközeli jellegét. Főigazgató úr, mit tenne a legjobbat a Balatonnak?
Van az a megközelítés, hogy igenis a Balatont úgy kezeljük, mint egy természetes olyan felszíni víz, amely esetben az lenne a legjobb, hogy úgy általában az emberiségtől megvédenénk ezt az egész vizet, úgyhogy senki ne menjen a Balaton partjára, senki ne ijjen a Balaton partján, és ha lehet, akkor a betont is feltörni, és mindent letarolni, és mindenkit eltüntetni. Igen, van ez a megközelítés, és igazán mély szakmai oldalról erről azért igen lehet beszélni, de azért nézzünk szembe a valósággal, hogy azon kívül, hogy a Balaton egy természet közeli környezet, egy természet közeli víztér, azért ez igenis egy turisztikai destináció. Igenis szívesen látogatjuk a Balatont, szívesen élvezzük a Balatont. Szeretünk, akarunk benne fürdeni, látogatni akarjuk, és van ennek egy limitje, és ez mostanában akár divatos is meg elő kell venni, hogy ne tovább, egy emberrel se több ne jöjjön a Balatonhoz. Én egy nagyon-nagyon picit árnyalnám ezt a dolgot, én nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi lakosságszám és a jelenlegi látogatószám kapcsán is még bőven van tennivaló, hogyha az alapvető kultúra, az alapvető viselkedés, hogyha megváltozna, akkor akár még akár többen is látogathatnánk a Balatont. Tehát nincsen ezzel probléma. És én igenis azt gondolom, hogy miért ne legyenek hajósok, és miért ne legyenek horgászok a Balaton környékén, de van, amin változtatni kellene.
És ebben a kérdésben mi lehet a nyaralók, illetve a turisták szerepe?
De azt gondolom, hogy beszélni kell egy-két olyan anyagnak a használatáról, ami azért valamilyen szinten terheli a Balatont. Az egyik ilyen, azok a különböző nap- vagy fényvédő anyagok, amelyek pontos összetevői a naptejeknek, illetve a napkrémeknek, és ez úgy velejárója, és azt tudjuk mondani, hogy ez is részben a klímaváltozás köszönhetően, hát nem kérdés, hogy már ki tudja, milyen faktorú krémekkel kenegetjük magunkat, de azért szeretném jelezni, és az a helyzet, hogy én alig akartam elhinni azokat a tanulmányokat, azokat a méréseket, amelyeket a mi intézetünk végez, és eredményei vannak. A nyári időszakban ez előfordul, hogy akár napi szinten tonnányi mennyiséget érhet el, ami a Balatonba belekerül.
És ennek milyen következményei vannak? Ezzel mérgezzük az élővilágot?
Alapvetően az élő rendszerek képesek, nagyon sok esetben képesek valamit kezdeni ezekkel a komponensekkel és ezekkel az anyagokkal, ezekkel a fényvédő anyagokkal, de alapvetően ez mégis egy komoly teher, és akár hatással lehet az élővilágra, és akár a Balatonra nézve is. Úgyhogy igen, ez az egyik nagyon komoly kihívás, hogy a strandokon, fesztiválokon használt ilyen jellegű anyagok belekerülhetnek a vizekbe. De ne álljunk meg itt a napvédő vagy a fényvédő krémeknél, a fényvédő kémiai anyagoknál. Természetesen az ott élők alapvetően például gyógyszereket használhatnak, használnak, amelyek távozhatnak úgy belőlük, hogy a végén egyébként a Balatonban kötnek ki. Ezeknek a mennyisége is bármilyen furcsa, egy olyan sekély vízben, ahol például a déli parton a vízszint nem is annyira magas, ez egyébként egészen érdekes, hogy hányszorosára tud nőni egy nyári időszakban a téli időszakhoz képest, és egészen hihetetlen az például, hogy egyes fesztiválok alkalmával, amikor a fiatalok a C-vitaminon kívül mondjuk még kalmopirint is használnak, és akkor itt még nyugodtan engedje el mindenki a fantáziáját, ezen anyagok és ezen gyógyszerek és gyógyszerszármazékoknak a mennyisége hát gyönyörű szépen kimutatható a vízbe, ahogy szinte egyfajta fluktuálva, kipumpálódva megjelenik az adott víztérbe, és néhány esetben itt azért eljegyünk meg, nem olyan mennyiségben, hogyha belekortyolunk a vízbe, akkor itt ez ránk hatással lesz, de alapvetően már elérjük néhány esetben azokat a számokat, amelyek már bizonyos élőlénycsoportokra, olyan alacsonyabb szerveződési rákokra, egyébként akár algákra, már valamilyen módon hatással van. És vannak olyan egészen blődnek és elcsépeltnek hangzó ügyek, amelyeket azért én mégis szeretnék elmondani, mert fontos, és tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy na ennyi az, amit most a Balaton kapcsán, de mégis az, hogy a szemetelésre figyeljünk, és alapvetően a megfelelő helyre vigyük el a hulladékunkat. Nagyon-nagyon fontos, nagyon sok olyan nemzeti park létezik nemzetközi szintéren, ahol szigorúan meg van mondva, hogy amit te magaddal hoztál, vagy amit te ott megtermeltél, azt vidd is ki magaddal, a szemeteddel, az ürülékeddel, vagy bármiddel együtt úgy, ahogy van. Ezekre amennyire lehet jó lenne figyelni. További nagyon-nagyon fontos és egy nagyon érdekes kérdést nyújtunk meg ennek a tárházát, és itt már áttérünk egy kicsit az ott lakókra. Mindenkinek más jelent az, hogy én védem a természetet, mert zöld színű műfüvet teszek például a kertembe. Vagy védem a természetet, mert én is szeretem a természetet, nagyon szép, 3 mm-re lenyírt fűvel rendelkezek a kertembe. Ezek önmagában ilyen Balaton léptékben is nagyon fontosak, és éppen most, megint mondom, május végén vagyunk, ma adtunk ki egy olyan foglalást, hogy nem csak a védett természeti értékekre, hanem a nem védett természeti értékekre a Balaton környékén nagyon figyelnünk kellene. Nincs olyan, hogy kevésbé fontos olyan természetközeli zöld terület, mert hogy az éppen nincs valamilyen szintű védettség alatt. Szinte minden talpalatnyi terület, ami természet vagy természetközeli gyep, vagy vizes élőhely, erre nagyon vigyázni kellene a Balatonon, sőt, és itt mentünk egy kicsit túl, mert alapvetően valahogy ezzel, mintha nem foglalkoznánk, már azokkal a tönkretett területekkel is foglalkozni kellene, amelyeket beépítésre ítéltünk, de mi azt javasolnánk, hogy ezeknek a területeknek egy részét inkább vissza kéne hagyni hódítani a természetnek a javára. Nagyon tudja a dolgát. Hihetetlen egyébként, hogy egy magára hagyott területet mennyire vissza tud hódítani a természet. Akár egy természetes vagy természetközeli vegetáció. Nem minden esetben sikerül jól, de nagyon sok esetben azért alapvetően nagyon pozitív az ilyen jellegű hozzáállás. Ennek mindenképpen teret kellene hagyni. A minél változatosabb, diverz, élő világnak a jelenléte, és akár a kertekben való biztosítása, ez Balaton léptékben szintén nagyon fontos lenne.
Egyébként épp néhány adással ezelőtt volt szó arról, hogy összességében milyen hatalmas területet ölelnek fel a magánkertek, és hogy mekkora változást lehetne elérni, ha ezeket őshonos fajokkal népesítenék be, és lehetőség szerint kevésbé bolygatottak lehetnének. De maradva még az eredeti témánál, ha nem egyéni, hanem állami vagy önkormányzati szerepvállalásról beszélünk, akkor mit lehetne még említeni a már elhangzottakon túl?
Megint nagyon blődnek tűnik, de ha már fejleszteni akarunk és csinálni akarunk valamit a Balaton környékén, nagyon-nagyon fontos lenne a tömegközlekedésnek a még erőteljesebb fejlesztése. Nagyon hiányzik a Balaton körül egy nagyon jól és nagyon könnyen a tömegek számára használható olyan körvasút vagy olyan vasútszerű közlekedési alkalmazottság, amelyet tényleg szívesen és mindenki használna a Balaton körül. Én nagyon-nagyon híve vagyok azoknak a közösségi megközelítéseknek, amikor például egy adott hajót, tudom, hogy státuszszimbólum, de én egyre inkább teret adnék annak, hogy mi lenne, hogyha egy hajót többen használnánk, és ne az legyen, hogy mindenkinek hajója legyen. Ez ugyanúgy igaz lehet egy stégre, ugyanúgy igaz lehet nagyon sok mindenre. Tehát ez a közösségi megközelítés, azt nem mondom, hogy hiányzik, mert erre vannak jelek, de arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt még lenne tér, hogy a meglévő lakosság, illetve a meglévő látogatottság kapcsán javítani lehetne azt, amivel például terhelni tudjuk a Balaton. Tehát van itt még mozgástér, és nem feltétlenül ahhoz kell forduljunk, hogy itt akkor szigorúan tilos a belépés, és senki ne jöjjön a Balaton környékére, de szeretjük, csodálatos, gyönyörű a Balaton, és én azt gondolom, hogy itt élünk Magyarországon, hogy ne szeretnénk meglátogatni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Jó lenne, hogyha egy olyan Balaton tudnánk látogatni, amely vizének a mennyiségi és a minőségi viszonyai is, és leginkább természetközeli állapotban található.
Hát bízunk benne, hogy minél inkább sikerül elérni ezt az állapotot a magyar tengernél. Nagyon köszönöm Vasas Gábornak, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt, de hallok azért valami zajt. Hallom azt, hogy valaki sokkal jobban érzi magát odaállt. Mi van, ha ez nem az én éjszakám? Kit érdekel, ha nem az én éjszakám? Akkor is összejárom a várost, ha nincsen kivel, senkinek se hiány. Hagyott az utolsó vonat, pedig mondtam neki szép jó napokat. Itt hagyott már üres a vágás, én itt ragadtam árván. De látom, itt van valami csaj, az éjszakában nagy a ricsaj. Üvölteném, hogy ne engedj el, nem tudnám, hogy milyen ember vagyok. Ez nem az én éjszakám. Érdekel, ha nem az én éjszakám. Akkor is összejárom a várost, ha nincsen kivel, senkinek se hiányzom. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolom. Csak benned látom a párom, ha nem számítok, vagy ha van barátom, ha üres a város, te legyél itt.
Bárhol jársz, bármit csinálsz,
a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
minden magyar.
Vigyél messze május, vezessem a felé. Szélvédőn a lábam, kezembe sárdané. Göndör fürtű fák közt, a szél csak lehelle.
Termék megjelenítést tartalmazott. A műsor